Az én Istenek igét olvasom János jelenéssel írott könyve második részéből a 8. verstől kezdődően a 11. verssel bezárva így. A Szmirnebeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet. Te gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig. És neked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, aki győz, annak nem árt a második halál. Imádkozzunk. Szeretnénk most úgy figyelni a szabadra, hogy amit nekünk szánsz és mondatsz, az egy felsőbb ismeretről beszél, aki előtte van a holnap, s a holnap minden történése. Szeretnénk úgy hallgatni a szabadat, hogy abból értés és utána engedelmesség szülessen. Tisztíts meg mindentől, ami ezt akadályozhatná. Ha kell, csendesítsd el a lelkünket. Ha szükséges, tisztíts meg a gondolatainkat, szívünket, lelkünket. Ha tudjunk odafigyelni a te különös beszédedre. Szeretnénk elmondani, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Jézusért könyörülj. Amen. Isten népének egyszer meg kell érteni, hogy az Úr gyülekezeteit a földi létben folyamatosan támadott gyülekezet. Nem szeretjük ezt az állapotot, kétségkívül nem szeretjük ezt az állapotot, mégis azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, tudom azt, hogy mi vesz körül, látok én mindent, de most elmondom neked, hogy te is hidd, hogy látok. Hogy elfogadd, hogy a tóra ült király attól még úgy van, hogy megígérte, hogy veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Egy különös dolgot mond el, azt mondja, hogy ebben a földi korszakotokban megpróbáltattok. Így mondja, hogy van, hogy megtámadnak titeket, és nyomorúságot szereznek ti néktek. Szeretnék az Ószövetségből egy-két olyan igehelyet elmondani és bemutatni, amiről Isten így ír, hogy megtámadtatott az Izrael népe. Mit ért Isten támadás alatt? Az ember azt mondja, hogy kard ki kard. És akkor az nyilván való dolog, hogy itt háborúra készülnek, föl lehet fegyverkezni ellene, és hogyha ez így néz ki, akkor álljunk szemtől szembe egymással. A hívő népet soha se szemtől szembe támadják. A gyülekezetben való támadás, két ember között is a támadás, soha nem szemtől szembe van. A szemtől szembe az kezelhető. A szemtől szembe az valahogy nyilvánvaló. És az megbeszélhető, elrendezhető. De nem. A megtámadottság nem így működik? Nem szemtől szembe? Azt mondja a 4 Mózes 25-be az ige, ha valaki otthon el akar olvasni, elmondom az ige helyet, 4 Mózes 25, 17 és 18. verse. Támadjátok meg a midianitákat és verjétek meg őket, mert ők megtámadtak titeket az ő cselszövéseikkel. Izrael népe most kell, hogy fölfogja, hogy mi történt ellene. Megvagytok támadva, mert cselszövés készült ellenetek. Hát nézzük, hogy mi az a támadás és mi az a cselszövés, ami ott és akkor Izrael nép ellen készült. jönnek a Midian beliek, és ökumenét ajánlanak. Hogy minden vallásnak a javát tegyük össze. Szeressük egymást gyerekek címen, ti gyertek mi hozzánk, mi legyünk ti hozzátok, házasodjanak össze a gyerekeink, és így minden rendben lesz. Nem kellünk egymással szembeállni, béke lesz. És küldik a szép lányaikat, és ezek a fiúknak tetszenek azok a lányok, és kapcsolatot teremtenek, és van köztük egy fejedelem fiú, le is írja a Szentírás a nevét, úgy hívják, hogy Zimri, és van Midian fejedelmének egy lánya, úgy hívják, hogy Kozbi. Hát kezdjük a dolgot magas szinten. Magas szinten. Hadd lássa a nép, hogy a felső vezetés hogyan gondolkodik. És hadd adjon példát a felső vezetés. Hogyan kell gondolkodni a népnek. És a két fiatal úgy dönt, hogy ők bizony nem törődnek azzal, hogy az egyik népnek az a parancsa, hogy idegent nem vehet feleségül a zsidó fiú. Isten azt mondta, hogy mert elpártoltat téged tőlem. Mert megtanít a maga utálatosságaira. Mert hamis Isten tiszteletre fog csábítani. Mert azt mondja Isten, hogy én vagyok egyedül az Isten. Ezért tudos. Azt gondolják, hogy nem, mert a törvény az nem ilyen merev, nem lehet ilyen szigorú, nem lehet ilyen embertelen. Hát a szívnek már csak ne parancsoljon az Isten törvénye, a vágynak ne parancsoljon az Isten törvénye. És az történik, hogy bevonulnak egy sátorba, és egymással vannak. Így megy a Szentírás Mózes szeme láttára. És a vezetők szeme láttára. Erre aztán az történik, hogy van egy Fírás nevű fiatalember, ez Éli főpapnak az unokája. Ő hallotta az apai házba, ott a papi házba, hogy mi a rend. Ő még emlékszik arra, hogy mit mond Isten, hogy mitől van áldás és mitől van átok. Hogy áldás akkor származik egy népre, hogyha mindenben betartja az Isten rendeléseit. Jottál, mit sem változtat rajta. És azt mondja, akkor megáldalak téged. De ha megszeged, megátkozlak téged. És csapás van Izrael népén. És Fideás elvesz egy fegyverestől egy dárdát, bemegy a sátorba, és keresztül veri az egymáson fekvő férfit és nőt. Odaszögezi őket a hasuknál fogva a földhöz. És így megy a Szentírás, és megszűnt a csapás azonnal. És Isten szólt, megszólal, hogy elfordítottad a haragomat ezzel az igaz cselekedeteddel. Mert megtámadtak téged, Izrael. Megtámadtak téged. Tudjátok, amikor valakinek az életébe az, hogy mi a támadás és mi nem az, már nem válik el egymástól. Már nincs éle, nincs határmesdjéje, hanem minden belefér. Akkor Isten haragja és átka munkálkodik a nép ellen. Így történt a 4 Mózes 25 szerint, hogy Isten haragja és átka a bűn miatt, amit elkövettek, mert elégtételt nyert, elfordul Izraelről. Vagy olvashatom a 2 Krónika 21-11-20-at, Jólám királynak Illés írt egy levelet. A következőket írja Illés. Te nem úgy élsz, mint Dávid, akit Isten szeretett, hanem egész Izraelt paráznaságra csábítod, és oly helyeken is úgy tartasz Isten tisztelet, ahogy Jezabeltől tanítatott a nép. Jezabeltől. Ezért ezt a királyt az Isten megveri bélbetegséggel. Aztán meg is öli. Mert azt mondja, hogy megtámadtad a népemet. Megtámadtad a népemet. Nyomorúságba sietted a népemet. Haragom alá vitted a népemet. Te a király, a haragom alá. A trónra ült király, az igazi király, a megváltó, a pásztor király, az Isten. Jézus Krisztusban azt mondja, én tudom, mi történik, én látok, meg is szólalok. És azt mondanak a gyülekezetnek, tudom, hogy meg vagy támadva. Két felől vagy megtámadva. Belülről és kívülről. A kettő pedig úgy tartozik össze, hogy aki belülről támad, mindig összeszövi a levet a kívülvalókkal. Valahogy mindig egyeztet a hatalommal. Valahogy mindig a hatalom kezére ad. Mindig a hatalom kezére játszik. Aki belül támad, annak külső szövetségese van. Tanítja az Isten. A sátán zsinagógája. A sátánhoz tartozók. Különleges dolgot mond Jézus, azt mondja, hogy tudom, mi történik veled, és azt kell, hogy mondjam, hogy megpróbáltatsz. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy nyomorúságod lesz. Belső és külső támadás fog érni. Tudom, hogy te ezt látod. És kérem, olyan dolgot mondd, aminek bátorítónak kellene hangozni, ami nem akárkit bátoríthat. Azt mondja, a győztesnek nem árt a második halál. Mai modern teológusok szokták mondani, hogy ma a mártíriumról prédikálni tilos, mert nem vidámítja meg az embert, és nem ad jó közérzetet. Szeretném megkérdezni, hogy milyen közérzete van annak, aki ellen éppen a megpróbáltatás ideje, aki ellen éppen a nyomorgatás ideje történik, és ezen belül mindent meg lehet tenni ellene. Egész odáig azt mondja, hogy a sátán börtönbe fog vetni közületek embereket. És igen-igen megpróbáltak lesztek. Ahol már az is vigasztaló, hogy a második halál nem árt. Az pedig a tűznek tava a második halál. Amelyik a sátánnak és az ő embereinek készítetett angyalainak, meg a neki engedelmesedő embereknek. Ez a vigasztalás. A győzelemnek az lesz. Az eredmény, hogy a második halál nem árt. A félő szívű megkérdezi, hát uram, akkor várjam a földit, a test végét. És azt mondja, hogy nem nevesítettem, hogy közületek kit fognak börtönbe vetni. Nem nevesítettem, hogy milyen típusú nyomorúság fog várni rátok. Mert az ott, aki ellen majd az élet ellenes cselekedetet hajtják végre, az majd erőt mer és vigasztalást merít abból, hogy a második halál nem árt neki. De érdekesen beszél a trónra ült király. Csak úgy csöndesen kérdezem tőletek. Úgy beszél, mint ma az egyház? Úgy lát, mint ma az egyházi vezetés? Úgy lát és úgy gondolkodik, máról, holnapról, holnap utáról, mint az ember? Nem.
bejelenti mindennek a végét, ama napot, amikor ő fog ítélni. És azt mondja, hogy légy hű, mint halálig. Légy hű, mint halálig. Ami veled történik, akár mennyire elképesztő, mégis természetes. Nézzünk bele ebbe a sátán zsinagógájába. Nézzünk bele ebbe az egészbe, hogy a mélyére egy kicsit. Nem is a mélyére, elég a felszíne, az is sok. Azt mondja, hogy a te vigasztalásod az életedbe az egy, hogy a mesteredre nézel. Aki megvívta a harcát a sátán zsinagógájával, akik azt mondták, hogy zsidók, és nem azok. Mert nem kellett harcot vívni, hanem harcot állni majd az apostolokért, a zsidó keresztényekért, az Isten népéért. A különbséget nem kell mondanom. Annak a népnek, az Istentől kiválasztott szentjeiért megvívta a háborúját Jézus, a Krisztus. Hűséges volt, mint halálig, a keresztfának haláláig, hogy élet szerző és élet adó legyen. De ami történik, ami Pálékkal is történik, mindig megérkezik utánuk a zsinagógába valaki, akinek egyetlen dolga van, hogy ezt az embert, aki Jézus Krisztus hirdeti, aki azt mondja, hogy az Isten teste töltése, aki azt mondja, hogy a megváltó úr, hogy ő a messiás, azt meg kell ölni. És erre mondja Jézus. Tudom, hogy mi történik. A sátán zsinagógája megérkezik. Zsidónak vallja magát, de az Isten szerint nem az. Isten szerint az, aki lélekben, a szívében van körülmetélve, az Úrnak, aki az egész életét oda szentelte az Úrnak, és a körülmetélése, az valóban azt jelenti, hogy Jézus Krisztusé vagyok. Nincs más. Ez a körülmetélés az egyetlen, ami Isten azt mondja, hogy ez a zsidó. Azt mondja, nézzetek rám, én beszélek, aki megvívtam a harcot. A ti háborútok nem lesz közönséges. A ti nyomorúságotok nem lesz közönséges. Mert hatalmasságok kezére adnak titeket az én nevemért. Belül és a kívül egy ponton majd ugyanaz. Ha Jézus Krisztus népéről lesz szó, a belül és a kívül ugyanaz, hogy gyűlöltek vagytok az én nevemért. Azt mondja, a sátán mindig megtámadja a Krisztus által eljegyzett mennyasszonyt. Hadd mondjam neked, nehogy azt hitt, hogy te kivétel vagy. Jézus Krisztusé vagy, megtámad téged is a sátán. Nem bírja a mennyei családot. Megtámadottja leszel, mert nem bírja a mennyei családot. És ott nem tesz kivételt öreg, fiatal, férfi és nő között. A honnan jött, melyik nőből származik között. Ha valaki a Krisztusé, a sátán megtámadja ezt a családot. Azt mondja, hogy nem csak kikért, hanem rostál. Ami azt jelenti, hogy a te támadtatásod az Isten előtt úgy van ott, hogy azzal vigasztal, te a második halál nem árt neked. És akármi történik, légy hű. Azt mondja még, megpróbáltatsz. A támadások azok roppant egyszerűek. Csábítás, fertőzés
irigységgel, versengéssel történik, támad gonosz beszéddel, hiteltelenítő gonosz szavakkal, csácsogással, ahogy János mondja, hogy ő ellene hogy csácsognak. Támadtatnak. A krisztusi támadtatnak. A kitartás és a hűség azonban, amit Jézus parancsol neked, arról beszél, hogy mit nem tehetsz. Te légy kitartó, és légy hű. Mi nem fér bele a Krisztus gyerekeinek az életébe? Kérem, nem fér bele a bosszú. Nem fér bele a bosszú. Nem az Isten gyereke dolga. Az ő dolga hű maradjon minden körülmények között. Meddig? Mind halálig. Vigyázz magadért, bosszút ne állj. Azt mondja, magad ne mentegesd. Hát ki előtt mentegetnéd? Olyan emberek előtt, aki téged támadnak, gyűlölnek, halálra ítéltek. Mit gondolsz? A könyörgő szó meghatja azokat, akik téged halálra ítéltek. Ne mentegesd magad. A mentegetőzés nem megalázás és megalázkodás előttük, hanem bolondság. Értelmetlenség. Nincs miért, ha Krisztusé vagy. Miért mentegetnéd magad? Mi miatt? Mitől? Hogy hiszel? Hogy meghalod a nevét? Hogy bátran kijelented azt, amit mond? Attól kéne neked félned? És megváltoztatni? Azt mondta egyszer Zimányi József egy könyvében, a Határtalan Kegyelem határai, nem tudom ki olvasta, érdemes elolvasni. Szóval nagyon sokszor megvertek. És ott a fogolytáborban arra kényszerítettek, hogy mondjam ki, hogy elhagyott engem az Isten. Mondjam ki, hogy nem törődik velem az Isten. És pofonok között kényszerítették, nem látod, hogy nem lép közbe? Nem látod, hogy nem segít rajtad? Nem látod, hogy oda lökött nekünk, ha van? Tagadd meg! Tagadd meg! Nehogy azt higgyétek, fiatalok, hogy nem fogtok belevenni abba a korszakba, amikor ez újra gyakorlat lesz a világban. Lövik őket, most is keresztényeket meg kell ölni. Írtják őket Afrikába is, az arab világba is, Kínába is, az oroszok között is. Nálunk nem úgy. Nálunk csak cserszövéssel. Itt finoman. Csak csöndes kirekesztéssel, félreállítással nem használjuk. Minek? Nálunk még európid viselkedés van a kereszténység ellen. De nem sokáig tart ez így. Nem sokáig tart ez így. Azt mondja, hogy egyszer televíziót nézett, és televízióban Boris Beckert látta játszani, emlékeztek erre a német teniszezőre, és elvesztette az első két szettet, és akkor egy transzparenst írtak gyorsan ott a németek, és kiúzták, következő által a Boris. 15.000 kilométert utaztunk azért, hogy győzni lássunk. Mi van? És mit váltott ki Zimányi Józsefből? Azt mondja, hogy fölpattantam, aztán sírtam. A szobámban leföl rohangáltam, mint aki megbalondult. Mert az volt előttem, hogy nem 15.000 kilométert jött értem az én uram, hanem pokolra szállt értem a kereszthalál után, hogy én győzzek. Hát most mi van? Ha most jönne, és azt kérné, győztél? bűnöd, gondolatod, kísértésed, vágyad, csábítás, hitetés, ó, mi minden felett. Az én Uram, aki kereszten vérezett, aki nem csak utazott és jött, hanem áldozott azért, hogy én győztes legyek, és azt kiáltottam neki, győzni fogok, Uram, győzni fogok, Uram. És így folytatja, mert hiába vertek, hiába kényszerítettek, ott mindig kaptam erőt, hogy meg ne tagadjam az Uramat, sőt, megvalljam őt. De sokkal többet ártott nekem a saját szívem, mint a verés és kényszer. Ezért van, hogy ma a trónra ült király a szívedre beszél. És azt mondja, megpróbáltatsz, megsanyargattatsz. Mondanak mindent, gátlástalanul, hogy a lelkedben kárt vaj. Történik majd minden, hogy a gondolatod, az indulatod elforduljon a Krisztustól, és szülessen benne harag, gyűlölet, elégtételt, bármi. Szóval vigyázz a szívedre. Azért jöttem, azért áldoztam, hogy te győztes légy. És így hallgasd most, lesz támadás belülről, a gyülekezetből. Lesz támadás kívülről a pogány világból. Lesz, akit megölnek, van, akit börtönre vetnek. De nyomorúsággal jár a próbatétel, és van, hogy nincs más vigasztaló szó, csak ez a végső, hogy de neked nem árt a második halál. Ez igazán csak az első halál közelébe jelent sokat. És a parancs így hangzik, te légy hű, mint halálig. És néked van az életnek koronáját. Amen. Újra szeretném kérni azt a szabadságot, hogy ne belső és külső történések, ne a tapasztalásaink határozzák meg, hogy hogy hallgatjuk az igét, hanem a te igét határozhassa meg, hogy hogyan éljünk a körülményeink között. Mert minden, ami velünk történik, azon gellert kaphat az ige és az ige értelmezés. Te pedig azt akarod, hogy az igét tisztán, hamisítatlanul és erősen úgy kerüljön a szívünkben, hogy ez megtartó szó. Ez több, mint ígéret. Ez a holnap. Köszönjük, Uram, hogy előre szólsz, így előre kérhetjük. Van hatalmad megőrizni a próbatételekbe, és győztesíteni bennünket a megpróbáltatásaink közepette, hogy hozzád méltó, valóban tőled kapott szentségben és erőben élő gyermekek legyünk. Kérjük, eleveníts meg minket a veled való közösségben úgy, hadd tölthessen be a lelked és igéd egészen. Köszönjük, Uram, hogy ezt tervezted. Amen.
Thank you.
hatalmas arra, hogy rátok árassza minden áldását, gazdagon. Amen.